Kedves hallgatóim, a múlt alkalommal ugye egy kicsit rövidített verzióval tudtunk csak haladni. Hát le kell dolgoznunk majd a lemaradásunkat. A következő téma az megint inkább a fizikai tanulmányokra nyúlik majd vissza. Nevezetesen a fizikai mennyiségek jellemzése. Fölírtuk az elvégzendő anyagunkat múlt alkalommal. Tehát fizikai mennyiség megadása, mint egy kérdés, és a mértékrendszerek kérdése. Hát ezekhez kell bizonyos adalékot adnunk, és pedig a következő címet írjuk föl szépen. Dimenzió, mértékegység, mérőszám. Hát ez a felírási sorrend már magába foglal bizonyos logikát, nevezetesen, hogy a dimenzió megadása az annak a fizikai mennyiségnek mondjuk ugye a minőségét fogja behatárolni, megadni. A mértékegység már abból a vizsgált fizikai mennyiségből vett valamilyen a jól meghatározott körülhatárolt, hát részre utal, amelyet majd egységnek tekintünk, és utána összehasonlítjuk egy általunk valamilyen kontextusba szóba került mennyiséggel, és akkor azt az összehasonlítást, ami ez megteszi, az majd a mérőszám fogja tudni számunkra végül is értelmessé tenni. Hát nézzük a definíciót, hogy mi az a dimenzió. Van bizonyos zavar, hogyha nem nagyon alaposan, tehát dimenzió, nem nagyon alaposan elemezzük itt a kérdést, néha keveredés jön, és középiskolákban előfordul ilyesmi, hogy dimenzió és mértékegység néha, minthogyha ugyanazt a dolgot jelenteni, nem? Diktálom azt, hogy mi ez. Írjuk csak föl. Valamely fizikai mennyiség dimenzióján, ezt most diktálom, nem akarom fölírni a táblára. Valamely fizikai mennyiség dimenzióján, és most jön az érdekes, annak mérőszámtól és mértékegységtől független tartalmát értjük. Tehát még egyszer, valamely fizikai mennyiség dimenzióján, annak mérőszámtól és mértékegységtől független tartalmát értjük. Pont. Tehát mérőszámtól és mértékegységtől független tartalom, mint egy, mondhatnánk, minőség meghatározó. Egy szimbólumként fog jelentkezni. Írjuk hozzá egy rövid kiegészítést. Mennyiségileg határozatlan. Pont. Tehát a dimenzióról van szó. Mennyiségileg határozatlan. Tehát a szimbólummal adjuk meg, mintegy megnevezzük azt a mennyiséget, amiről szó van. Hát kérném szépen, a X fizikai mennyiség dimenziója, jelölje X, hát megadhatnánk úgy, hogy dimenzió X. X mennyiségről van szó, és előre írjuk azt, hogy most mi ennek a, hát, mint egy minőségi meghatározását adtuk meg. Egy szimbólum. Hát mostan, ugye vannak alapdimenziók, alapmennyiségekhez alapdimenzió tartozik. Alapdimenziót rendelünk. Az, hogy az alapmennyiségeket hogy válasszuk meg, az itt most hogy mondjam, külön mélyebb vizsgálódás tárgyát nem fogja képezni. Ezek jól kialakultak, és fogjuk venni a szokásos hármat, ami a legfontosabb számunkra, hosszúság, tömeg és idő. Első, alapmennyiség, ugye első lesz hosszúság. Nekünk ez a mérnöki gyakorlatban a távolság meghatározáshoz szokott kelleni, és hát majd látjuk, hogy milyen alapvető, nem is kell külön magyarázni. S-sel jelöljük ezt, mondjuk S, akkor ehhez hozzá rendeljük a dimenzió S dimenziót, és ennek adunk egy nagybetűs jelet, ami hagyományosan nagy L. Nagy L, ez a hosszúság dimenzió. Kettes, lesz a tömeg. Hát az a kis M, és a dimenzió M pedig, mert hogy a dimenziók így egyetlen betűvel, nagybetűkkel kerülnek megadásra, hát nagy M. Lesznek az alapdimenziók, majd mindjárt látjuk. Hármas, ugye? Hát ehhez az első kettőhöz kívánkozik még az idő. Akkor már a mechanikához a dolgok összejönnének, hogy van hosszúság, idő, abból lehet sebesség, abból lehet gyorsulás, gyorsulásból tömegből lehet majd erő, és így tovább. Tehát idő. Jele kis T, és ehhez dimenzió T, és a jele neki egy nagy T. Így. Hát ezek lesznek a számunkra érdekes alapdimenziók. Így. Na hát, ha vannak alapmennyiségek, akkor a minden fizikai, műszaki és más jellegű tudományos vizsgálat ezekből azután további mennyiségeket származtat, amelyek az adott feladathoz szükségesek. Tehát lesznek származtatott mennyiségek, és azokhoz pedig származtatott dimenziók tartoznak. Hát már itt szóba is hoztam. Például a sebességet, ami számunkra gépészetben, járművekkel, közlekedéssel kapcsolatban ugye nem kétséges, hogy mennyire fontos, származtatott mennyiségek. Ezekhez származtatott dimenziók tartoznak. Hát, hogy mi lehet az a származtatott dimenzió? Konkrétan hogy jelentkezik? Hát valami olyasmi képzet azonnal kialakul, ha itt megvoltak az alapdimenziók, akkor azoknak valamilyen függvény kapcsolatban álló kifejezése lesz majd, ugyanúgy, mint a származtatott mennyiség is itt az alapmennyiségekből készül valahogyan. Származtatott dimenziók. Hát így. Hát nézzünk erre egy pár példát, csak tényleg a dolognak a gondolatmenetéhez, a megragadáshoz szükséges mélységben. Hát van nekem a sebesség, mondjuk, ez fontos. Így vettük. Hát van neki jele, V. Na most hát a V-nek a megadásához a dimenzió V lehetne majd. De hát mielőtt ezt megtenném, azt mondom, hogy a sebesség az valamilyen ugye távolság, vagy hosszúság változás, és vonatkoztatva a hozzá szükséges idő egységére, vagyis úgy tanultuk, hogy megtett út osztva a megtételhez szükséges idővel, ez a delta, erről érdemes most már előjáróba elmondani, ha deltát írunk akármi elé, az azt az utasítást jelenti, hogy a mögötte álló mennyiségből egy kis növekményt vegyünk. Tehát a delta S az micsoda? Egy távolságváltozás, igaz? És a delta T meg micsoda? Egy időváltozás, időnövekmény. Hogy kell felfognom? Van egy bizonyos távolságban a pontom, aztán egy delta T idő alatt átmegy egy másik pontba, lesz egy delta S útváltozás, igaz? Ehhez tartozott az időben megtételhez szükséges delta T. A kettő aránya az adja közelítőleg a sebességnek az értékét, és ez a delta, hát majd látjuk, hogy előbb-utóbb minden határon túl csökkentendő érték lesz. az olyan furcsa dolog jön ki, nem, hogy egyre kisebb van a számlálóban, egyre kisebb a nevezőben, mi a csuda? 0/0 akar lenni? Na, ott baj van a nevezővel, igaz? Na, de a hányados viszont, amíg még végesbe vagyunk, látszik, hogy esetleg stabilitást mutat. Mindegy, hogy felezem a számlálót, felezem a nevezőt, a hányados értéke stabil érték felé közeledik. Hát ez már itten ugye körüljárja a későbbiekben sokszor használandó differenciál hányados fogalmát, és amit most felírtunk, az két növekmény hányadosa. A deltát lehet mondani, hogy differencia képzés történt. Számlálóban út differencia van, nevezőben idő differencia, igaz? Akkor kettő hányadosát méltán nevezhetem differencia hányadosnak, és majd úgy lesz belőle differenciál hányados, lehet, hogy a következő heti előadáson, hogy ezt a delta t időt elkezdjük egyre kisebbre venni, sőt, elvileg minden határon túl csökkenteni. Az arányszám, ha stabil marad, akkor van egy határértéke ennek, amit méltán nevezhetnénk abba az időpontban sebességnek, amelyikre mintegy ráhúzódott a delta t növekmény, visszament a kezdő időpontra, ahol a vizsgálatot kezdtük, igaz? Ottani sebesség, így lesz értelmezve. Nem teljes újdonság, sokan már ezt jól tudják, és ugye középiskolai ismeret. Jó. Hát akkor ehhez ugye lenne egy dimenzió, V-t kéne csinálni. Akkor mostan a dolog úgy fog elkészülni, hogy azt mondom, hogy dimenzió delta S per dimenzió delta T. Az a delta, hogy ott van, az nem zavar bennünket, mert az csak egy utasítás, hogy abból a minőségből, amiről szó van, abból egy kicsit vegyünk. Na és attól a dimenziója még ugyanannyi marad. Ezek után, ha megnézem, hogy az S-nek mi volt, ugye L, a T-nek T, lehet írni, hogy L per T. Na most figyeljünk fel egy dologra, ez sem ismeretlen, csak megint emlékezzünk rá, és jól próbáljuk aztán majd a gyakorlatba sokszor alkalmazni, hogy ezt érdemes egy hatványszorzatként felírni. Ha így írom, hogy L szer T a mínusz egyediken, akkor látszik a hatványszorzat, és hát nem írom ide, csak egész vékonyan, hogy tényleg hatványok szorzataként sikerül felírni ezt a dolgot. Jó, a második mennyiség legyen a gyorsulás. Megint a jármű mozgásban a bizonyos szükséges múltkor tárgyalt haladási sebesség eléréséig, hát ennek az ismerete mindenképpen kell, és a szükséges erő ezzel van kapcsolatban, a Newton törvények szerint, most Newton második törvényére gondolok. Gyorsulás. Kettős pont. A. Na most akkor mi a gyorsulás? Hát a nevéből, jelentéséből tudjuk, hogy sebességváltozás kell legyen, mert ha gyorsul, egy kisebb sebességről egy nagyobbra ment. És ha negatív lenne, az is gyorsulás, mert tudjuk, hogy a negatív érték az azt jelenti, hogy hát ugye éppen egy bizonyos mennyiségből levontunk egy nagyobbat, a megváltozás értéke negatív, az a lassulás lesz majd. Tehát nyugodtan írhatnék oda, akár pozitív, delta V, sebességváltozás, és vonatkoztassam ismét a változáshoz szükséges idő egységére, egy differencia hányados jelentkezett számlálóban, sebességnövekmény, delta T idő alatt, nevezőben maga az időnövekmény, ami a vizsgálatomhoz tartozott. Itt is majd kell csökkenteni a delta T-t, és hát határértékre fogunk rázsugorodni, mikor delta T tart nullához, akkor a vizsgálat kezdeti időpontjában érvényes gyorsulás adódik majd. Ez lesz a definíció. De most kicsit más kontextusban nézzük, ehhez van dimenzió A. Származtatott mennyiség itt megvan, ugye? Akkor megint mondhatnám, hogy milyen dimenzió. Dimenzió V, mert azért, hogy delta volt itt, az nem érdekes, ide írom delta V. Tehát ez itt rendben lesz, és ide pedig dimenzió delta T. Na. Jó, és akkor ezt, ha megnézem, hogy mi lenne, a delta V dimenziója, de fölírom, hogy L szer T a mínusz elsőn, elosztom még T-vel. Akkor megint hatványszorzatként veszem, L az elsőn, és T a mínusz másodikon. Tehát hatványszorzat alakul ki, hatványszorzat. Hát nézzünk még egy példát, és akkor az az erő lesz, amelyik most már mint egy a szükséges dolgokat itt meg is jeleníti. Három, erő. Erő egy ilyen alap mennyiség választás esetén származtatott mennyiség, és hát az erő, mint egy F. És akkor azt mondanám, hogy a tömeget és a gyorsulást megszorzom a származtatás érdekében. Ez Newton második törvénye, és akkor erre támaszkodva a dimenzió F-et megpróbáljuk kifejezni. Így. Dimenziók összeszorzódhatnak. Szer. M-re viszont láttuk, hogy az nagy M, és áram meg láttuk azt, hogy itt van ez a L szer T minusz E 1 per T, az M szer L szer T a mínusz másodikon elsőn. Tehát itt ez a hatvány szorzat, ez egyes kitevőt nem fogjuk kiírni, csak most a dolognak az érdekében. Itten megjelent. Hát ugye lehetne odahaza gondolkozni, hogy hogy néz neki a nyomásnak például a dimenziója, ahol felületegységre eső erőről van szó, ugyanilyen gondolat szerint további mennyiségeket nyugodtan vehetnénk be. De most az általános megfogás tehát azt jelenti most már, hogy az alapdimenziók hatványszorzataként sikerül előállítani általánosan. Van egy x mennyiség, dimenzió x, ezt szerettük volna kezelni itt, ugye? X mennyiséghez dimenzió x, kis x, ugye? Akkor azt mondhatnám, hogy van itt az m-ből valami i-edik, nem tudom mi hányadik hatvány, adott esetben l-ből valami i-edik, és t-ből valami k-adik hatvány. Ahol ezek aztán az adott problémához kapcsolódóan határozandók meg. Tehát ez a hatványszorzat alak, amit itt fölírtam. Hatványszorzat, még egyszer ide írjuk gyakorlásként. Hatványszorzat. Ez a szóban forgó x mennyiségnek a, hát igen, általános keretek között megragadható dimenzió. Na most kérném szépen, írjuk azt föl egy megjegyzésként. Dimenzió nem tévesztendő össze a mértékegységgel. Erre már utaltam itt az előbb, de írjuk azért ezt föl, jó, ha megvan a füzetben. Megjegyzés, kettős pont. A dimenzió nem tévesztendő össze a mértékegységgel. Kérném szépen, a dimenzióról láttuk, hogy mennyiségileg határozatlan. Egy szimbólum megmondja, hogy milyen minőségről van szó, mivel dolgozunk. A mértékegység azonban már az közelebb kerül a konkrét mennyiséghez, amivel dolgozunk. Tehát jöhetne, hogy megjegyzés, jó, a dimenzió nem tévesztendő össze, ide írom mégiscsak, mértékegységgel. Hasonlóak ezek, pláne mikor dolgozunk velük, van rá egy kísértés, hogy ez az összekeverés fennálljon. Tehát a definíció pontosan mutatja, hogy itt másról van szó, mértékegység. Hát ez már közelebb van a vizsgált fizikai mennyiségünkhöz, mert abból mi elhatárolunk egy általunk jónak vélt részt, és elnevezzük egységnek. X. Fizikai mennyiségből elhatárolunk hát kérném szépen egy jónak vélt részt, nem nekünk kell már megcsinálni, mert elődeink megcsinálták célszerűen, de elvileg van egy mennyiség, én azt mondom, ennyit veszek egységnek. Rendben van? De azt is vehetem, hogy ennyit veszek. Azt is vehetem, hogy ennyit veszek. Ha ezt nevezem egységnek, utána megmérem, hogy hányszor van meg benne abba az egészben, amit néztem. Ha ilyen kicsit vettem, sokszor lesz meg. Igaz? Ha ekkorát vettem az elhatárolt mennyiségnek, akkor csak 2-3, mondjuk 4-szer. Előbb meg, mit tudom én, 10-szer. Tehát az egységválasztás némiképp önkényes lenne, ha úgy kezdenénk, hogy na most föltaláljuk a fizikát. Tehát nem így kezdjük, már benne vagyunk azért ebben a folyamatban. Vannak célszerűen megválasztott egységek, és azért hát ez egy nemzetközi ügy is. Nem lehet ám az, hogy egyik országban ez van, meg Angliában más van, itt méter van, ott meg láb van. Volt olyan, nem, még rengeteg műszaki dokumentációban, meg szakkönyvben is fogják látni majd, pláne Angliában, Amerikában kiadottak be, és át kell tudni számítani. Rá fogunk kicsit térni, mert az elv nagyon egyszerű. Konkrétan meg kell csinálni, nagyon könnyen elrontják. Hát kérném, még nem akarok árulkodni nagy nevű világcégeknek a adott típusra vett ajánlataiban is néha falrengető hülyeség jelenik meg ilyen átszámítási eredményként. Idős emberek ismerték a régi műszaki rendszert, abban tudtak számokat. Most ugye az SI-be kell átszámítani, odaadták egy fiatalember, meg gondolom én minden hátsó gondolat nélkül mondom, de esetleg gyakorlatlan volt még benne, nem ellenőrizte, és átszámít egy teljes marhaságot. Olyan számérték, aminek mondjuk a nagysága 2 és 3 között van, én már olyannal találkoztam, hogy 900 ezer lett átszámítva ennek az eredményeképpen. Hát egy óriási szarvas hiba, ugye még világcégnek is az ajánlatába előfordulhat. Na jó, hát ezt, mint szélső esetet mondom, remélem itt a zárt helyén nem fog ilyen előfordulni, mert az, hát az nagyon súlyos a nesiklatba. Jó, kérném szépen, elhatárolunk egy jónak vélt, nem is jónak, megfelelőnek. És kinevezzük egységnyi mennyiségnek, mértékegységnek. Hát így alakulnak ki a mértékegységek. Egyszerűen mértékegység lesz belőle. Hát kérném szépen, ha azt mondom, hogy X az a mennyiség, amivel én foglalkozom. Lehet előttem egy adott tömegű valamilyen test. És közben azt mondtam, hogy az 1 kg tömeget már tudom, hogy mennyi. Igaz? Ezt már meghatároztam. Az lesz az egységnek elnevezett, mert annyi. Akkor azt úgy írhatnám föl, hogy veszem a mértékegységbe foglalt értéket, amit mindig kapcsos zárójelbe foglalunk, ez a mértékegység. Na most, hogy jutok el a mértékegységből most már addig a mennyiség, amit néztem, ez a bizonyos nagy tömeg, és tudom, hogy 1 kg, vagy az előbb mutattam, hogy ekkora egységhosszal, egyszer, kétszer, háromszor, valamilyen mérőszámmal szépen elő tudom vezetni, hányszorosát kell vennem az egységbe foglalt mennyiségnek, hogy azt megkapjam. Az is ide vehető kapcsos zárójelbe. Tehát a fizikai mennyiség ebben a tárgyalásmódban nagyon logikusan előáll, mint a mérőszám és a mértékegység szorzata. Tehát a mérőszám itt közben szépen előkúszott, közvetlen jelentése látható. Mérőszám, mértékegység, és hát ez maga a fizikai mennyiség. Hát kérem szépen, ez egy olyan jó kis kérdés, ami biztos előfordul valahol zárt helyben majd. De ennek van egy következménye, és pedig azzal kapcsolatos, hogy mi azt mondtuk, hogy hát itten megfelelőnek vélt értéket választottam. Többféleképpen lehetett volna, ez mondjuk megint a metrikus és angol száz választás valamikor 300 évvel vagy még régebben megtörtént. Ugyanazt a mennyiséget veszem, igaz? És más mérőszám fog keletkezni, amikor megmondom, hogy az annyi méter, az vagy annyi yard, vagy annyi láb. Más lesz a mérőszám. De ugyanarról a hosszról van szó. Hát, hogy néz ki a dolog? Fontos. X egy mértékegység. És x2 nem egyenlő x1, kapcsos zárójel. Mértékegység választható, persze. De ugyanazt a mennyiséget, ami az x. Valamely x mennyiség esetén hát kérném szépen az x egyenlő először azt mondom, ó, csak az egyes mérték egységet ismertem. Jó, akkor kapocs, mérőszám az egyeshez tartozik, x1, jó, fölírtam. Na de hát most, hogyha másik mértékrendszerben lévő egységet választottam, akkor az lesz, hogy itt leírom a kettes mértékegységet, és elé kell tenni egy annak megfelelő olyan kapcsos x2-est, amelyikkel kiadja ugyanazt a mennyiséget. Na most, hát ez fantasztikusan jó és nehéz, de egyben figyeljük meg, hogy amilyen könnyű, annyira jó lehet használni, mert egy fontos dolog jön, ebből következményként megvan az átszámítási szabályunk. Tudnilik, ha tudom, hogy mennyi van befoglalva a mértékegységbe, akkor ezeknek az arányát én ki tudom számolni numerikusan, számértékkel. Ebből következik az átszámítási szabály. És mindig ezt kell alkalmazniuk, ezt javaslom, meg kell mondani nekem is néha azt. Érdemes visszamenni ahhoz az alapösszefüggéshez, akkor az ember megnyugszik, hogy jót csinál. Hát most ezt az egyenletet feloldjuk. Ha én az egyesben ismertem és a kettesben érdeklődöm, akkor azt kéne megkérdezni, hogy a kettes mértékegységre, amiben szeretném megtudni, hogy milyen a mérőszám, akkor ezt kifejezem. Azt mondom, hogy hát itt volt az x1-es, amit az egyeshez tartozóan ismertem. Tehát az ott szorzódott a x1-essel. És akkor szépen ide veszem az x2-est. Ez a szögletes zárójelben lévő két mennyiség, mint meghatározott mértékegység aránya, ismert kell, hogy legyen, mert különben semmit mondani ne, akkor nem tudom, hogy mi a különbség a yard és a méter között, vagy a láb és méter között. Viszont ezt a dolgot akkor én egy K átszámítási faktorként érvényesíthetem, csak azt mondom, hogy hoppá, akkor a kettesbeli mérőszám ezen K az tartozóval kell szorozni az egyesbeli mérőszámot. Így. Tehát ezt a dolgot tudjuk érvényesíteni. Jó. Hát kérném szépen. Itt szeretnék adni egy hasonlóságot, ami a további tanulmányainkhoz is nagyon jó lesz. Középiskolában foglalkoztak vektorokkal, ez egészen biztos, hogy milyen mélységben iskolája válogatja egy analógia. A vektorok előállításával. A vektorokat mivel állítjuk elő? valamilyen kiválasztott egységvektor segítségével. Egységvektor segítségével való segítségével való előállításával. Na, hát ha az ember azt mondaná, hogy van itten egy x vektorom, aláhúzom, itt a számegyenesre illeszkedik, itt volt az egy x vektor, irányított egyenes darabként, a vízszintesre illeszkedik, nagyon jó. Most akkor, ha én veszek egy E1 egységvektort, mondjuk úgy fogom venni, hogy itt lenne a fele, így, itt veszem. E1-es egységvektor. És vehetek mondjuk egy másikat. Itt van a fele, annak a fele itt. E2-es egységvektort. Most akkor ezek alapján az itt látható mennyiséget hogy kapom meg? Hát úgy, hogy fölmérem itt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elmondhatom, hogy ennek alapján az x vektor előállt valamilyen x1-es, e1-es egységvektorra vonatkozó kifejezéssel, mert hát annyival kellett megnyújtanom az egységvektort. És ugyanez az x előáll egy x2-es, E2-essel, és ez a kettő egymással egyenlő lesz. X1, E1, egyenlő X2, E2. Na hát, a jelölések részben azonosak, részben különbözőek, de látszik, hogy ugyanazt a vektort írtuk elő, két különböző egységvektor megválasztással. Hát ha mostan megfordítjuk a gondolatot, amit előbb mértékegységre láttuk, látjuk azt, hogy ugyanazt a mennyiséget különböző mértékegység választásával, különböző kapcsosokkal állítottunk elő. Milyen analógia van, megfelelés? Egységvektornak megfelel a mértékegység, mérőszámnak megfelel pedig a egységvektor mellé írt koordináta számérték, igaz? Tehát itt is az történt, hogy egy valamilyen más minőségből, vektorból, irányított egyenes darabból, ha nem a lineáris tér eleméből, egy számmal való szorzással kaptam a újabb ugyancsak vektor mennyiséget. Ott meg mi volt? Egy fizikai mennyiség volt az x, a maga sajátosságaival, minőségével, egységbe foglalt mértékegység számmal való felszorzásával kaptam meg azt a most konkrétan vizsgált mennyiséget. Tehát nem érdemes tovább magyarázni, de ezt a gondolatmenetet érdemes megragadni, mert egymáshoz hasonlítva tudjuk kötni. Amit ismerjük a vektorokat, hozzá tudjuk kötni a mérőszám, mértékegység, stb. Jó? Tehát ez rendben. Hát kérném szépen, azt én már itten mondtam, hogy ha a mértékegységbe foglalt mennyiséget nagynak választom, akkor ugyanazon mennyiség leírására a mérőszám valószínűleg kisebb lesz, mint ha fordítva vettem volna. Igaz, itten mutattam, hogy ennyit vettem, akkor sokszor, ennyit veszek kevésszer. Rendben van. Na most kérdés, hogy mekkora egységet válasszunk. Mert például, hogy egy 100 000 millimétert vennék egységnek, de nem tudom érzékelni, hogy mennyi egy ilyen nagyobb valami makroszkópikus dolognak a vizsgálatához. A kristálytamban viszont érdekes lehet inkább a molekuláris dinamikában ilyen kicsi egységnek a használata, igaz? Na de még kevésbé lenne célszerű a csillagászati távolságainkat ilyen pici hosszegységgel kezdeni, mert csillagászati mérőszám jön mellé, még nagyobb, úgy mondjam, és ezt nem tudjuk érzékelni. Amit mi úgy szemletből, ugye mit tudunk? El tudjuk képzelni a 1 métert, az 10 darab 1 deciméteres. Ott van előttünk, igaz? 1 deciméter, 10 darab 1 centiméteres. 100 darab 1 milliméteres. Ugye? Tehát ezeket látjuk. Az lenne jó, hogyha a mérőszámot olyan helyre tennénk be, amit el tudunk képzelni mekkora. Mert az, hogy ott a 50-0 van még valahol, az érzékelhetetlen. De foglaljuk az egységet, foglaljunk az egységbe akkora mennyiséget, ami mellett már normális mérőszám adódik. Ez adja tulajdonképpen a prefixumok bevezetését. Ez a gondolata. Jó? Tehát mértékegységek, választás, inkább ideírom, választás, prefixumok, az meg mi a csuda, célszerűsége, még azt is mondom, hogy célszerű. Na hát, csak mi az? De hát tudjuk ám, mert ugye nem érdemes a mértékegységbe foglalt mennyiséget akárhogy változtatgatni, hanem érdemes 10 hatványaival változtatni. És a 10 hatványaival bizonyos szabványos prefixumokat vezetünk be, és akkor hát ugye van a kilogramm, a kilogrammból lehet megagram, gigagram, és így tovább, és hát lefelé is lehet szépen csinálni a dolgokat. Úgyhogy az alapmértékegységet tíz alkalmas hatványaival és ezek lehetnek ugye pozitív és negatív kitevői hatványok, tehát növelhetem és csökkenthetem hatványaival. Na itt egy kell. Így változtatjuk. Na hát lehetne egyszer a mértékegységet növelő prefixumokat venni. A prefixumok így növelő és csökkentő alapegységbe foglalt mennyiséget. Növelő, csökkentő. Na, hát nézzük akkor a növelőt. Van az exa. Exa. Hát az milyen? Nagy E a jele, és 10-18-on. Ez a prefixum eléje helyezem. Pre eléje. Fixum, fixálom, oda helyezem. 10-18-on az a bizonyos hatvány. Hát az egy jó nagy egység lesz ebből, mi? Hogyha alap kilogrammból, ugye kozmikus feladatokhoz jó. Aztán jön a peta. Na mostan megint jön a kérdés, hogy milyen legyen a kvantálás a hatványokba. Itten egy bizonyos érték, mikor nagy értékek vannak, akkor hármas léptékkel megyünk, tehát 10-15-en. Jön a tera, nagy T. Giga, nagy G, amit eléje fixálunk az alapmennyiségnek. 10-9-en. Hát, hogy mondjam, ez a giga már sokszor előjön nekünk a járműmérnöki és közlekedési gyakorlatban, főképp energetikai kérdéseknél. Gigajoule értékek már vannak. Szóval az már egy jármű energiafogyasztásához, ha még nem is nagy mérőszámmal, de vannak giga. Na most mega. Ez is már nagyon sokszor van. Teljesítményre vagy energiafogyasztásra, hát például szépen egy villamos mozdonynak a névleges teljesítménye az 6,4 megawatt például. Ismerik a Taurus mozdonyt, akkor annyi. Azt kérném szépen 16-on. Na mostan, hogyha megyünk még lejjebb, akkor eljutunk tulajdonképpen a kiló értékhez, és az is egy növelő, és pedig 13-on szoros lesz. Ugye a méterből kilométer, de kiskámost már, tehát figyeljünk a betűkre, az meg szabványosan így vannak. És akkor jön a hektó, H-val. És akkor itt most már történik egy, mondjam, lépésváltás, mert a 13-on alatt már egyesével változtatjuk a kitevőket. Ez a hektó, ezt én csak itt megjelölöm, ezt már, hogy mondjam, a szabvány és a mérésügyi törvény új mennyiségekre nem javasolja. A régieknél, mint hektoliteres hordó, hát azt használjuk, persze, az kell. Jön a deka, az is ilyen. Ennek még inkább érdekes, hogy a kettős betűvel van neki a prefixuma, és akkor ez tízszeres. És akkor itt jönne majd tulajdonképpen az alapmennyiség, alapmértékegység. Így. És akkor jöhetnének a csökkentők. Hát mostan negatív kitevővel kell igazából megismételnünk a dolgot. Mik az elnevezések? Hát a attó, ideírjuk. Attó, kis a, 10-18-on. Jön utána a femto, utána pico. Ezt még itt leírjuk szépen. Na most jön utána a nano, majd a mikro. A mikrónál lesz egy érdekes a jelölésbe, ugye nano, az egyszerűen n, 10-9-en, és jön a mikro, ugye 6-oshoz tartozó minusszal. Mikro, figyeljünk, egy kis görög mű. Itt a görög betűkkel majd megismerkedünk a tárgy során, egész szép kollekcióval, ha nem is mindegyikkel, mert eléggé, hát megszokott módon szoktuk a mennyiségeket jelölni. Na jó, tehát akkor 10-3-on, ez lenne a mikro. Ez már megint olyan, ami a mérnöki gyakorlatban előforduló mennyiséggel. Például a gépalkatrészeink tűréseinek a megadása majd mikrométerben, mikronnal történik. Már talán tanultak szakközépiskolás kollégák ilyet. Jó, megy tovább, és akkor jön a milli, a két L-lel, ez a kis M, 10-3-an, és akkor a lépésváltás itt is megtörténik, már finomítjuk a skálázást ezzel tulajdonképpen valamilyen értelemben. Jön a centi, C, 10-2-an, ugye a méter, századrésze, centiméter, azt átlátjuk, hogy mennyi. És végül jön az utolsó, amik a tized részét veszük, deci. Hát a deci az D, 10-1. És akkor itt lenne nekünk tulajdonképpen a prefixumoknak a teljes sorozata. Hát ugye, hogy úgy kicsit a zárt helyre utaljak, olyasmi lehet, hogy sorolja föl azon prefixumokat, az összeset, amelyek a mértékegységbe foglalt mennyiséget növelik. Na most itt közben egy kicsit kalandoztam a hektó és deka, és itt a centi és deci, mind a kettőhöz írjuk ezt a piros pontot, ha nem is tilos, de csak a régi összefüggésekben javasolt a használatuk. Tehát mértékrendszer. Ezek után egy kicsit ezzel foglalkozzunk, mert logikusan következik. Akkor mit lehetne mondani? Mértékegységeket már tudjuk. Ezeknek egy összehangolt rendszerét azt majd mértékrendszernek nevezhetjük. A következő dolgok lesznek. A. Alapmennyiségek rögzítve. Láttuk például ugye hosszúság, tömeg, idő, amivel elkezdtük az egész dolgot megragadni. B. Alapmértékegységek rögzítve, természetesen a dimenziók is, de azzal most már nem foglalkozom itt külön. Tudjuk, hogy az egy mennyiségi meghatározást nem ad, hanem tulajdonképpen szimbólumként a dolog jellegét emeli ki. Mértékegységek rögzítve. C. Az előző két feltétel mellett származtatott mértékegységek összefüggő rendszere. Az A és B alapján származtatott mértékegységek hozzávételével mértékegységek összefüggő rendszere. Ez a mértékrendszer rövidítve. Rendszere. Hát kérném szépen, amely mértékrendszert mi használunk, annak a megnevezését ismerjük. Ez a SI System International, System International, annak a rövidítése lenne SI mértékrendszer. Például az egy megjegyzés. A szabványos SI mértékrendszert használjuk. Egy. Hát kérem szépen, egy tulajdonsága a mértékrendszernek az a összehangoltság vagy koherencia. Második megjegyzés itt. Koherens. Összehangolt. Mértékrendszer. Kettős pont. És akkor diktálom, jó? Ezt jobb, hogyha én nem írom itt föl a táblára. A származtatott mennyiségek mértékegységei, tehát a származtatott mennyiségek mértékegységei kifejezhetők, tehát a származtatott mennyiségek mértékegységei kifejezhetők az alapmértékegységek, tehát kifejezhetők az alapmértékegységek konstans szorzó nélküli, ezt húzzuk alá. Tehát az alapmértékegységek konstans szorzó nélküli kifejezéseiként zárójelbe, tehát konstans szorzó nélküli, ezt húzzuk alá, ez a lényege. Kifejezéseiként és zárójel, milyen alakban lesz ez is? Hatványszorzat alakban. Ahogy a dimenziónál láttuk, hasonló tehát a mértékegység viselkedése, de a jelentése más. Na, tehát itt ez már nem érdekes. Tehát ott tartunk, hogy konstans szorzó nélküli kifejezéseiként zárójel hatványszorzat alakban. Jó? Tehát ez megvolt, bediktáltuk, és akkor még egy megjegyzés, ami megnyugtató viszont, az a következő, hogy az SI koherens. Így. Nem volt mindig így a még korábban használt műszaki mértékrendszer, amit én tanultam annak idején. Az nem volt koherens. SI az koherens. Hát kérném szépen, akkor most bejelenthetem, hogy az első anyagrészünket én ezzel lezártnak tekintem. Természetesen majd példamegoldásban a mérés során ezeket alkalmazniuk kell, és jól megtanulni, amik itt elsajátítandók, megjegyzendők, rögzítendők. Kérem szépen, hadd mondjak valamit. Egy idegen nyelvben egy szó megtanulásához átlagosan 13 ismétlés szükséges. Átlagosan. Egy szó megtanulásához néha elég egyszer láttam, már tudom, de lehet, hogy 50-szer kell ismételni. Na most egy ilyen fizikai fogalomnak, vagy amit itt tanulunk, itt is azért többször átgondolva, ismételten, ismétlés a tudás anyja. Tehát jól átgondolva, akár ki is mondva többször, hogy miről van szó, az célszerű. Úgy lehet rendesen bevésni, ez a bevésés. Mi a tanulás? Első lépés, megértés. Második lépés, bevésés. Na itt jön az ismétlés jellegű dolog, bevésés. Harmadik, ha amit bevéstem, nem alkalmazom önállóan valamire, házi feladat, jegyzőkönyv, akkor a felejtés exponenciális, mindig megerősítést kap. Egy alkalmazás megerősíti a tudást, és azt lehet mondani, ennek megvan a maga elmélete, itt most csak inkább viccesen fölhozom, hogy az a megerősítés kezdetben gyakran kell történjék, és utána elég ritkán, de akkor is kell megerősítés, hogy egy szinten állandósuljon az az emlékezés igazából. Jó? Így csinálják szépen. Megérteni, próbálni. Ha nincs megértés, meg kell kérdeni a tanárokat. Vagy szomszédot, aki megértette, vagy a tanárokat. Utána lehet bevésni. Az viszont az önálló személyi teljesítmény. Ott a lustaságot kell legyőzni. Ha ez a kettő megvan, utána viszont a önálló alkalmat, a feladatmegoldás és a jegyzőkönyvek készítése. Na most ezt nagyban átsegíti az érdeklődés, hogyha az a dolog jármű, közlekedés, amivel foglalkoznak, érdeklődéssel állnak hozzá, motiváció, igaz? Jó, hát ennyit közbevéve, és áttérünk a kettes anyagrészünkre, méréstechnikai alapok. Méréstechnikai alapok. Hát ezt ígértem, hogy itt már lesz új ismeret, ami eddig volt, hát ugye többé-kevésbé középiskolából sejtjük. Kettes, méréstechnikai alapok. Na most ugye már ez a mérés annyiból is érdekel bennünket, mert mérnökök szeretnénk lenni. A mérnöki munka a nevében benne van, az méréssel kapcsolatos, valahol biztos. Na, a következő. A mérések célja. Nagyon röviden, egyszerű osztályzás. Két osztályba sorolva. Két dolog lehet, adatgyűjtés. Vagy ellenőrzés. Adatgyűjtés vagy ellenőrzés. Ha most azt nézzük viszont, hogy a méréssel vizsgált fizikai mennyiség jellege milyen, akkor is egy kettős rendezés adódik. Hát ez tulajdonképpen a mennyiség alakulásával kapcsolatos. Két dolgot szoktunk, tehát egyszer lesz determinisztikus jellegű alakulás, és a másik pedig a sztohasztikus, ST és CH. Sztohasztikus. Determinisztikus és sztohasztikus. Hát mit fednek ezek a megnevezések? Ez a méréssel vizsgált fizikai mennyiség. Hát a determinisztikus valami a meghatározottságot érezzük, determinálni, ugye? Valóban ezzel lesz kapcsolatos, determinisztikus. Földiktálom, jó? A tekintetbe vett körülmények mellett. A vizsgált jelenség kimenetele, tehát a tekintetbe vett körülmények mellett a vizsgált jelenség kimenetele, a vizsgált jelenség kimenetele elvileg egyértelműen meghatározott. Elvileget ezt aláhúzzuk, egyértelműen meghatározott. Én csak itt rövidíten írom, amit diktáltam, az legyen a mértékadó, csak hogy legyen valami itten, kimenetel, hogy? És a sztohasztikus, az valahogy ennek az ellentéte akar lenni nyilvánvaló, hát hiszen a felosztásból is várjuk, hogy ilyesmi lesz. Sztohasztikus. Akkor a következőt diktálom. A tekintetbe vett körülmények rendszere, tehát a tekintetbe vett körülmények rendszere a vizsgált jelenség kimenetelét nem határozza meg egyértelműen, tehát a tekintetbe vett körülmények rendszere a vizsgált jelenség kimenetelét nem határozza meg egyértelműen, kettős pont, több, tehát nem határozza meg egyértelműen, kettős pont, több, különböző valószínűségű kimenetel lehetséges. Több különböző valószínűségű kimenetel lehetséges. Ennek az összesítő kis meghatározása az lehet, hogy a kimenetel véletlen esemény. Valószínűségileg jellemezhető, vagy valószínűség megadásával. Hát kérem szépen, mind a két szkéma, mondjuk, hogy determinisztikus szkéma, sztohasztikus szkéma, a mérnöki gyakorlatban, hát tömegesen fordul elő, és a bizonytalanság pedig, említettem már, minden jelenségnél valahol ott találkodik. Legfeljebb középértékekkel tudunk, mint determinisztikus mennyiségekkel dolgozni. De hogy itt plauzibilis a dolog, a mérőeszközeink tökéletlensége, környezeti zavarás, a leolvasás pontatlansága mindig a mért számértéket valamilyen ingadozással fogja számunkra szállítani. Ha ugyanazt a hosszat mérem Schublerrel 10-szer, mindig egy kicsit más lesz ottan a tized, ne adj Isten, század milliméterben mérném. Lesz egy ingadozó mennyiség. Lesz 10 darab szám, nem pont ugyanaz. Ha azoknak lesz egy ingadozási közepe, amit azt mondjuk, na hát körülbelül ott van a valóságos érték, amiről hibával terhelt információt adott nekem a mérés. Igaz? Tehát ez az elvileg egyértelmű kimenetel az jó, hogy ott van, de a mérési hiba miatt már eleve olyan nincsen. Ott mindig van véletlen hiba rajta, kisebb vagy nagyobb. Tehát a szóródásnak a mértéke lesz az, ami azt fogja jelenteni, hogy na, a szórás kicsi, egye meg a fene, ezt már determinisztikusnak tekintjük most, valamilyen kontextusba. De a másiknál meg nem lehet mit csinálni, mert annyira szóródik, hogy az egy véletlen változónak jelentkezik, és akkor avval kell dolgoznunk. Jó, na menjünk akkor. Így. Talán így egyelőre. Nézzük. Hát kérném szépen, mérőrendszer. Ugye arról van szó, hogy van a vizsgált fizikai mennyiség, és szeretnék információt kapni róla mérési eredmény formájában. Következőképpen vehetjük fel, itt van a mérőrendszer, a műszerek összessége ilyen-olyan összeállításban. Jó? Célunk az, hogy a bemenetre kapcsolt fizikai mennyiséget a vizsgált fizikai mennyiséget ráengedjük, és aztán a mérőrendszer fölépítésével kapcsolatos információk alapján fogok mérési eredményt kapni. Ez már számértékbe fog jelentkezni valószínű. Az, hogy hibával terhelt, az avval is kapcsolatos, hogy a rendszer tökéletlen. Mindjárt látjuk a fő faktorokat. Amit itt szeretnék kiemelni ezen a ponton, még az, hogy az így elképzelt mérőrendszert kívülről olyan hatások érhetik, és érik is az esetek szinte mindegyikében, ami a mérés eredményt hát további hibával fogja terhelni, bizonyos környezeti zavarás. Azt mondjuk, hogy zaj, idézőjelbe. Hát akkor a mérési eredménynek a hibáját azt már is el lehet mondani. A mérési eredmény mindig hibával terhelt. Hogy ezt a hibát hogyan tudjuk majd osztályozni, megragadni, mit tudunk vele valamilyen pozitív értelemben kezdeni, azt mindjárt látjuk. Tehát mindig hibával terhelt. Felkiáltó jel. Milyen hiba okokat tudunk, a három fő forrást, ezt megnevezzük. Egyes, a mérőrendszer tökéletlensége. Hát kérem szépen egyet mondjak, hogyha mutatós műszerem van, annak van csapágya, igaz? Villamos mennyiséget rávezetek valamilyen fizikai mennyiség mérése érdekében, a csapágyban mi keletkezik mindig? Valamilyen mértékben surlódás például. Hogy hol fog megállni a mutató a végén, az bizonyos értelemben a véletlentől függ. Milyen előmozgással, hogy mint lett rákapcsolva. A mérőrendszer tökéletlensége. Kettes. Leolvasási pontatlanság. Még elektronikus mérőrendszernél is. Digitális mérőrendszer mit jelent? Számjegyben adja ki az eredményt. Na de hova kerekítik az utolsó jegyeket? Amit éppen kiad, igaz? Van neki kerekítési hibája. De ha vizuálisan leolvasott műszert nézünk, és mindjárt mutatom, akkor a leolvasó helyzete a mutatóhoz attól függ, hogy kicsit innen néztem, kicsit onnan néztem, hol állok éppen, véletlenszerű, hogy hol állok. Ettől kezdődve a leolvasott értékre rá, hogy ülepszik az a hiba valamilyen áttételen keresztül. Mindjárt látjuk. Harmadik, környezeti zavarás. Ezt itt most már láttuk nagyjából. A Hát kérném szépen, hőmérséklet, változás, rezgés, páratartalom. És még lehetne folytatni. Jó? Na, egy megjegyzés a ketteshez. Hát kettő. Tenném a skálát. Itt lenne a skálám. És tételezzük fel, hogy egy jó kis műszer az úgy működik, hogy itt a mutató hatásnak megfelelően táblára merőlegesen valahol itt most éppen megállt egy bizonyos ponton, és akkor a leolvasás az valahogy történik bizonyos távolságból. Hát itt van egy kis delta távolság, a mutatónak van valami delta távolsága, így, és a leolvasónak is lehet egy távolsága innen a itt történik a leolvasás, hogy jó? Így egy nagy H. Inkább adok ennek egy kis hát, aztán majd a deltát a hibának, elnézést kérek, így, há. Na most akkor, amit mondtam az előbb, a leolvasás úgy történik, hogy a leolvasó elment itten egy Y távolságra. Innen néz rá. Y távolságra. Amelyik véletlenszerű. És akkor azt fogom mondani, hogy itt, ami jelentkezett, itt már is jelentkezett egy delta hiba, ezt fogom itt deltának venni. Jó? Na és akkor már is megállapítjuk, hogy mi a szabályszerűség. Itt van egy béta szög. Tangens bétát felírom kétféleképpen. Szemben fekvő per mellette fekvő. H minusz kis h. Így. Egyszer. Másrészt pedig delta per kis h. Hát akkor világos, hogy a hibát, deltát, azt ki tudom fejezni. Delta egyenlő, innen, kis h szor y per nagy h minusz kis h. Tehát ezzel mintegy áttételeződik a véletlen y, én ottan valahogy nem tudom milyen helyzetet veszek föl, y-nal merőlegestől eltértem, véletlen változó, a hiba is véletlen lesz, amit kaptam. Ha ide mentem, más lesz. Ide mentem, na, néha pont jól állok, akkor nulla. Az is lehet, persze. Jó? Y omega valószínűségi változó. Mindjárt fogunk ezzel foglalkozni. Ebből következik, hogy delta is. Delta omega is. Jó? Omega az a véletlentől való függés jelenti itt most, csak arra utalunk, hogy van valami faktor itt, az a véletlen elhelyezkedés, amit megnevezek, hát vajon omegával fogom jelenteni. Így. Jó, ezt a dolgot láttuk. Na most akkor jöhet egy a másik osztályozás az összes hibáknak, és ez műszaki szempontból talán közvetlenebbül ad egy felosztást, tudnélik, az egyik fajtával lehet valamit kezdeni. Nevezetesen a hibákat feloszthatjuk szisztematikus és véletlen hibákra. Itt eddig mindig a hiba véletlenszerűségét hangsúlyoztam, példán is mutattam. Ellenben magában a mérőrendszer tökéletlenségét, ha nézem, abban sok esetben szisztematikus összefüggés található. Ha azt én le tudom választani, akkor a mérési hibát csökkenthetem, és hát a mérési eredményem sokkal használhatóbb lesz. Úgyhogy egy picit ezzel foglalkozunk még. A mérési hibák másik osztályozása. Na, kérem szépen, csak arra figyeljenek, hogyha van egy halmazuk, ez lenne egy egységnégyzet. két részre adhatom így is, igaz? Akkor van az egyik osztály, másik osztály. Kiadja az egészet az egyesítésük. Vagy azt csináltam, hogy itt az előbb azt mondtam, hogy három dolog volt. Első, második, harmadik, az is egy osztályozás. Különböző osztályozások lehetségesek. És még az is lehet, hogy egy-két pontot el is hagytunk, ami olyan kismértékű, hogy nem is veszük észre. Tehát ez most egy másik osztályozás, amit mondok. Egyes, szisztematikus vagy rendszeres, ugye a szisztéma, mint rendszer. Kettes, véletlen hiba. Itt a tárgyalásunkban mind a kettő előbukkant. Szisztematikus hiba, hát ez torzítást okoz, azt mondjuk. Torzít. Véletlen hiba meg mit csinál? Bizonytalanná tesz, megbízhatóságot csinál, megbízhatatlanságot okoz. Okoz vagy hoz, nekünk ez jó. Na most akkor az egyeshez. Ad egy. Tehát ez a szisztematikus vagy rendszeres hiba. Hát kérném szépen, kalibrálással ez elvileg kiszűrhető. Hitelesítéssel. Azt írom ide, hogy lényegileg kiszűrhető, elvileg nem, de nagyon erősen csökkenthető, és számunkra mérnöki gyakorlatban majdnem azt jelenti, hogy teljesen jó. Kiszűrhető, csak kell a pontatlan műszer mellé, egy nagyon pontos, vagyis nagyon kis hibával dolgozó. Kalibráló hitelesítő. Műszer. Na most azért nem rossz a helyzet, mert gondolna az ember, hogy na akkor minden műszerből kettő kell, egy nagyon drága jó, és akkor a rossz mellé, akkor ez nem jó így. De szerencsére az van, hogy elég, ha a mérésügyi hivatalnál van egy igazán szuper jó pontos műszer, és akkor a gyengébbeket ezzel segítségével, ennek segítségével kalibráljuk. Tehát egy nagyon pontos, és akkor esetleg gyengébbeknek az ezreit lehet ezzel egy kicsit a szisztematikus hiba lényeges csökkentésére ösztökélni. A következő történik, és veszem a koordinátorrendszeremet így, és akkor itt lenne egy nevezetes egyenes. Azt mondom, hogy 45 fokos egyenes. Ugye, tudják középiskolában, hogy ez lenne az y egyenlő x függvény. Matematikusok azt mondják, hogy ez az identitás vagy azonosság függvény. Minden x-hez önmagát rendeli y-ként, igaz? Y egyenlő x. Ez a 45 fokos egyenes, origón átmenő egyenes. Na most, ha a két műszeren ugyanazt a bemenetet megvalósítom, akkor a gyengébb minőségű is a pontatlanabb műszer, és a nagyon pontos is mérni fog valamit. Föl tudom tenni a mért értékeket ebbe a koordinátorrendszerbe. Ha mind a kettő nagyon pontos lenne, vagy egyforma lenne véletlenül, akkor hol lennének ezek a koordináták? Egyiken mértem valamit, másikon a másikat. Pont sorakoznának ezen a 45 fokos egyenesen. Na de nem így van, hanem pont a hiba miatt az egyik mást mér, mint amit kéne. Na most akkor azt fogom mondani, hogy ide fölteszem a pontos kalibráló műszer. Pontos műszer mért értéket. Legyen ez a pontos műszeren mért érték x2. És ide föl fogom tenni a kalibrálandó gyengébb műszeren mért amelynek ugye éppen a szisztematikus hibáját szeretném, ha lehet kiküszöbölni, de legalábbis nagyon csökkenteni. Miért? X1. Na mostan, hát ahogy jönne a dolog, akkor körülbelül ilyeneket kapnánk. Ezt ha nagyon sokat csinálnánk, akkor az egészbe megjeleníthető lenne egy görbe, most ilyen nagy szórást nem veszek hozzá, jelenik egy függvénykapcsolat. Na mostan azt jelenti ez, hogy a G2 és a G1 függvénykapcsolatba lép, X2 és X1, bocsánat, tehát van egy, azt mondhatom, hogy X2, amit fölmértem ordinátának, az valamilyen G függvénye az X1-nek. Egyszerűen megcsinálhatjuk. Ezt a kísérletet nem nehéz elképzelni, gondolatkísérletként végigvittük. Előállt ez a hitelesítési görbe. Na most akkor mit fogok csinálni? A pontos műszeren mért mennyiségeket itt ismerem, hogy mennyi, egész pontosak, ugye? A pontosan mért értékeket visszavetítem, és majd a skálára ide azt fogom ráírni, ami itt volt. Ugye? Ha itt volt egy X2A, akkor ide azt fogom fölírni, hogy a G-nek az inverse függvényét veszem, és X2A. Ez lesz ide föltéve. Igaz? Ha itt volt egy X2B, akkor ezt is ezen függvényen visszavetítem ide, és ide azt fogom fölírni, hogy G-1, tehát inverse függvény, X2B. És ha így készítem el a skáláját ennek a gyengébb műszernek, akkor mintegy áttelepítettem a pontos műszer eredményeit arra a skálára. Ez történt. Tehát ez egy ugye huncut dolog, de úgy tűnik, hogy nagyon jó. X2C. G-1, X2C. Tehát a G-1 az inverse függvény. Avval már meg kell barátkozni. Létezik egy X1 egyenlő G-1 X2. Igaz? Az egyiket úgy hívjuk, hogy direkt függvény, a másik pedig inverse függvény. Inverse. De micsoda ez az egész? Hát kérem szépen, függvény kapcsolat. Hát én remélem, hogy akkor a mai órát én most befejezve elmondhatom azt, hogy azért, ha elhagyják a termet, akkor itt egy dolog talán leülepedett. Valami esetleg mostan leesik a tantusz, úgy mondják. Tehát ez a lényege neki, jó? Hát jövő héten folytatjuk, és akkor már rendes időkeretben. És még nem vagyok üzemmeleg az előadás sebességét tekintve jelentem. Úgyhogy tessenek edzeni egy kicsit, így, jó?